A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Mi az, amit úgy élünk meg, hogy érvényes? Ezzel foglalkozik Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember az idei évtől kezdve, a már megszokott kedd esti alkalmain, ezúttal a Budapesti Kertészeti Egyetemen. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok.
Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsorában ezúttal is az előadásaidhoz kapcsolódunk, az általad felvetett témaköröket járjuk körbe egy kicsit más szemszögből. Mielőtt rátérnénk a mostani témakörre, köszöntve az új évet talán érdemes néhány percet szánni az ilyenkor gyakran aktuális újévi fogadalmaknak. Mitől függ, hogy tartósak lesznek-e az újévi fogadalmaink? Egyáltalán érdemes ilyenkor hosszabb távú elhatározásokat tenni? Vagy ha ezek komolyak, akkor évközben is pont ugyanolyan erejük lehet.
De bármikor érdemes lehet jó hosszú távú elhatározásokat tenni. Azt lehetne mondani, hogy a kérdés, hogy ez most egy kósza gondolat volt bennem, egy érzés indította elhatározás, vagy esetleg szinte nem is elhatározás, csak éppen valami vágy, vagy remény, vagy valami terv, vagy bárcsak, meg de jó lenne, hát ezekből nem szokott semmi kisülni. De hogyha ott az egy valódi döntés, és a valódi döntés mögött mindig nagyon mély érzések és érzelmek vannak. Abban az egész személyiség részt vesz. Tehát ilyen valódi döntéseket, amiben átéljük a szabadságunkat, átéljük azt, hogy ezzel most irányba állítottuk az életünket, és hogy a döntés nem elégséges, hanem majd elköteleződésre lesz szükségem, ami azt jelenti, hogy a döntés csak az irányba állást jelenti. Az elköteleződés pedig, hogy a döntés által kijelölt irányba haladok, vagyis az elköteleződés a döntés időben való megvalósítása. Vagy például, hogy mi az, ami ismérve lehet annak, hogy itt egy komoly elhatározásról van szó, egy valódi döntésről, aminek érzelmi motivációs háttere van, ami átfogja a személyiséget, például, hogy nagyon pontosan kidolgozom azt, hogy a döntésem nyomán milyen cselekvésre fog majd sor kerülni. Például, hogyha ez valami lemondás, mert gyakran a döntéseink olyasmiről szólnak, hogy na akkor nem iszom többet, na akkor nem eszem több csokit, na, és nem is akarom ragozni, mit fogok helyette csinálni? De nem elég azt mondani, hogy mit nem fogok csinálni, mert ha csak annyit mondok, hogy mit nem fogok csinálni, akkor az történik, hogy a hiányérzetem nagyon nagyra fog nőni.
Keletkezik egy űr?
Hát keletkezik, hát persze, hogy keletkezik, és az érzelmi megterhelést fog jelenteni. De a hiányérzet tulajdonképpen az nagyon kínzóvá tud lenni. De elvonási tünetekről ne is beszéljünk. Mindaz, ami például egy döntés nyomán valamiféle lemondást jelent, az általában azt jelenti, hogy amiről lemondok, az az életemnek már része volt, tehát az érzelmi egyensúlyomnak, a személyiségem stabilitásának egyensúlyához hozzá tartozott. Még akkor is, hogyha arra az egyensúlyra azt mondhatnám, hogy egy kóros egyensúly, vagy nem megfelelő egyensúly hosszú távon mondjuk az egészség, vagy a harmonikus kapcsolat szempontjából. De attól még az része volt egy sajátos egyensúlynak. Tehát ilyenkor egyensúlyvesztés fog létrejönni. Mit fogok kezdeni az egyensúlyvesztéssel? Nem akarom ezt hosszabban mondani. Tehát egy megalapozott döntés, ami mögött valódi motiváció van, ami azt jelenti, hogy érzések vannak, mély érzések, amelyek átszövik a személyiséget, ami aztán elköteleződésbe visz engem, ami pedig egyfajta tervezést fog igényelni.
Tehát ez azt jelenti, hogy a döntésem nem csak attól lesz döntés, hogy ott abban a pillanatban megszületik, hanem hogy újra és újra adott helyzetekben vissza tudok térni ehhez a döntéshez, és tulajdonképpen újra és újra meghozom ugyanazt a döntést.
Igen. Egyfelől vagy így mondhatjuk, hogy újbóli döntéseket hozok, ugyanarról újból és újból meghozom a döntést. Akkor szoktuk ezt hangsúlyozni, amikor egy-egy, mondjuk így most, kísértési helyzetbe kerülünk, és szinte újból átéljük, hogy na most, mintha megint újból kellene döntenem. Másfelől, hogyha nincsenek ilyen kitüntetett nehéz pillanataink vagy helyzeteink, akkor pedig csak az elköteleződésről beszélünk.
Térjünk rá a mostani témakörre, ez a szándékos vakság, azaz olyasmi, amit az egyes ember, egy csoport, intézmény, vagy akár egy egész társadalmi réteg, minthogyha tudatosan nem akarna belátni, sőt egyáltalán észrevenni. A szándékos vakság tényezői, hogy egy picit ismételjünk, közkeletű hiedelmek, az ehhez kapcsolódó és ezt megerősítő érzések, az önmagunkról alkotott kép, a nyilvános adatok, illetve az, hogy az igazság ismerete önmagában nem elegendő ahhoz, hogy valamilyen változás történjen. A szándékos vakság leírásánál több párhuzamot is említettél, és ezek között Richard Taylor modelljét, aki azt mondja, hogy létezik bennünk egy tervező én és egy kivitelező én. A tervező én eltervezi, kitalálja, hogy mi az, amit érdemes volna csinálni, a kivitelező én viszont nem biztos, hogy végre is hajtja. És akkor itt egy picit kapcsolódunk is a fogadalmak témaköréhez.
Igen, a szakirodalom mond egy nagyon érdekes, de nagyon jól használható kifejezést. Azt mondja, hogy például ahhoz, hogy a tervező én és a kivitelező én között egy jó kommunikáció legyen, és aztán a kivitelező én ne a maga feje után menjen, vagyis ne az történjen, ahogy ezt mondtuk a múltkori alkalommal, hogy ha kap eszi, vagyis hogy a pillanat, az élvezet, amit most meg tudok ragadni, amit el tudok érni, rövid távú gondolkozás és élvezet központuság, hanem hogy képes legyen a kivitelező én valami olyasmit megtenni, amire őt a tervező én veszi rá, vagy sugallja neki, hogy ilyenkor érdemes lehet tudnunk azt, hogy létezik az úgynevezett előzetes döntés. Az előzetes döntés azt jelenti, hogy például tudom azt, hogy nehéz helyzetekben hajlamos vagyok elbukni. Ezért előzetes döntést hozok, hogy ha az a helyzet majd megtörténik, ne ott kezdjek el gondolkodni, ne ott próbáljam összeszedni magam, ne ott próbáljam majd rájönni, hogy mi is lenne a jó döntés, mert azt a meccset én már előre lejátszottam. És tudom, hogy ha az ott történik, és ott kellene végigcsinálni, gyengének bizonyulnék. Tehát például az alkoholbeteg, akihoz egy előzetes döntést is, például azokra a helyzetekre vonatkozóan, amikor majd karácsony lesz, vagy születésnap lesz, vagy új év lesz, és majd valaki azt mondja, mert mindig van valaki, aki azt mondja, hogy na csak egyszer. Hát nem kocintasz az egészségemre? Hát egyszer van 2018 éveleje? Hát mit számít, csak egy kortyot a kedvemért? Az előzetes döntés azt jelenti, hogy én ezeket a helyzeteket előre lejátszom, és amikor már kezdi valaki mondani ezeket, én tudom, miről van szó. És én a döntést már meghoztam 2 éve és 6 éve, és ott már érzelmileg bele se megyek. Nem kezdek el töprengeni rajta, hogy most az a 2 ujnyi pezsgő számít-e, vagy nem, vagy az a kis vörösbor, vagy az a kis tokai. El se kezdem a döntési folyamatot, mert azt már egy előzetes döntésben magammal letisztáztam.
megoldás lehet az is, hogy ha a kivitelező én szabályokkal segít saját magán, hogy jobban keretek között tudjon maradni, számtalan szabályt hozhat a kivitelező énünk azért, hogy segítsen bennünket. De hogyan működik ez a gyakorlatban? Ez valóban megoldhat minden felvetődő problémát?
Hát óvatos lennék így fogalmazni, hogy minden problémát, hát mi vagy ki tud minden problémát megoldani, de hogy kétség kívül nagyon hasznos tud lenni, hogy akár az élő rendszerekben hozunk néhány alapvető szabályt, hát hadd mondjak akkor egy élő rendszer, egy család. Hát de nagy dolog, hogy a férj és a feleség nagyon pontosan ismerik a szakirodalmat, a saját tapasztalataikról nem is beszélve, és azt mondják, mi hozunk néhány szabályt, például, hogy nem szólítjuk meg egymást durván. És itt nem csak durva szavakra gondolok, hanem hogy úgy fölcsattanva, hogy az első mondatom, miért most jössz haza? Hogy nem vagyok hajlandó ilyen első mondatokat mondani. Ezt úgy mondja a szakirodalom, hogy durva nyitás. Hogy nem fogok durván nyitni. Hogy nem foglak kritizálni téged. Vagy nem akarlak majd bántani téged. Hogy lássam, hogy na, csak sikerült, most akkor legalább neki is fáj. Tehát például, hogy egyrészt van egy előzetes döntésem, hogy milyen magatartásformákat egyszer nem vagyok hajlandó én magam csinálni, nem a másikat kell koslatni, vizslatni, hogy ő mit csinál, hogy én magam eldöntöm egy előzetes döntéssel, hogy ez biztos, hogy nem. És ezért hozok szabályokat. Hogy azt mondom, és ez akkor már egy sokkal építőbb dolog, hogy rendben van, nem csak az lesz a szabályom, hogy nem nyitok durván egy beszélgetést, hanem hogy hogyan nyitok egy beszélgetést. Hogy de nagy dolog, hogy amikor érzem azt a rettenetes indulatot, amit alig bírok féken tartani, mert valami sérelmem van, vagy éppen dühös lettem, vagy fáj, vagy szomorúság történt velem, hogy akkor mindig bennem lesz ez a mondat, így szól a szabályom, hogy ne kritizálj, hanem panaszkodj. Ne kritizálj, hanem panaszkodj. És elég sokszor elmondom magamnak, ne kritizálj, hanem panaszkodj. Ugye a kritizálás az, hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, hogy lehetsz ilyen megbízhatatlan. A panaszkodás, hogy de nagyon fájt nekem, hogy azt éltem át, hogy nem számíthatok rád, vagy azt éltem át, hogy egyedül maradok, vagy azt éltem át, hogy az egész helyzetnek a terhe rám omlik, és hogy nem tudlak elérni téged.
Akkor érdemes a saját érzéseink kifejezésére koncentrálni?
Hát hogy ne, ez mindig egy alapvetően fontos lehetőség. Már csak azért is, mert ha a saját érzéseink kifejezésével törődünk mind a ketten, az tulajdonképpen egy meghitt kapcsolat vagy beszélgetés irányába mutat. Mert kimondani azt, hogy fájt, vagy hogy haragszom rád, ezek őszinteséget igényelnek. Tulajdonképpen egy meghitt viszonyban tudunk annyira őszinték lenni, hogy fölmerjük tárni az érzéseinket, hiszen azzal tulajdonképpen ki is adjuk magunkat. És ezért óriási nagy dolog, hogy egy érzelem kimondására, egy másik érzelem kimondásával válaszolok, és tulajdonképpen létrejön egy meghitt beszélgetés, miközben valami fájdalmas dologról beszélgetünk, és attól, hogy éppen az a téma nagyon nehéz és fáj, és megterhel, ez egy meghitt beszélgetés.
Mert nem fogom bántani a másikat azzal, hogy őt kritizálom.
Mert nem fogom bántani, és azért, mert a kritizálás, az ítélkezés az mindig valaminek a felszíne. És egy egészséges lélek, ha bántják, mit fog csinálni? Hát bezáródik. Ha bezáródok. Most, ha bezáródok, az pont az intimitás ellentéte. Az intimitás azt jelenti, hogy a belső dolgaimat képes vagyok föltárni, megmutatni. Hát, ha megtámadjuk egymást, és épeszű módon elkezdünk védekezni, ami egyébként szintén a kapcsolatot nem segíti, hát akkor persze, hogy az intimitással ellentétes irányba haladtunk.
Nem segíti a kapcsolatot, hogyha védekezünk. Ezt jól értettem?
Pontosan. Igen, azért, mert a támadásnak ebből a szempontból a párja a védekezés. Ha én minduntalan, kizárólag csak védekezek, akkor nem arról beszélek, hogy tulajdonképpen hogy vagyok, hogy mit élek át, hogy mire vágyom, hogy mit szeretnék, hogy mit érzek, hanem ugyanabban a minőségben vagyok, és a támadásnak a védekezés ebben a szempontban ugyanaz a felszínes párja. Ezért miközben természetesnek tarthatjuk azt, hogy védekezünk, de egész más az, amikor valaki megtámad engem, és én összecsuklok, nem is érzem, hogy szabad vagyok, elkezdek szorongani, elkezdek aggódni, és csak úgy hebegek, habogok, és jaj, de hát ne, és hogy hidd el, hogy nem akartam, és hogy hát akkor hol van az autonómiám, hol van a szabad részem, hol van a felnőtt ember belőlem. Egész más, ha azt mondom, de sajnálom, nem gondoltam, hogy ez ilyen hatással lesz rád, de örülök, hogy elmondtad. Tehát most nem védekeztem, hanem elmondtam, hogy mit élek át. Elmondtam, hogy és én bennem mi játszódott le, de tulajdonképpen a felnőtt részemnél maradtam. Nem egy kisgyereknél, aki úgy érzi, hogy ő egy nulla lett, egy senki lett, akinek szégyenkeznie kell, akit megtámadtak, és semmi más lehetősége nincs a továbbmenetre, mint hogy védekezik.
Bennünk lévő felnőtt és gyerek szintén egy olyan párhuzam volt, amit említettél az előadásodon ennek kapcsán. Hogyan érdemes viszonyulnunk a bennünk élő gyermekhez?
Igen, ha most tovább szűhetem a gondolatot, akkor a kérdés egy nyomán, hogy amikor valaki támad, a másik védekezik, tulajdonképpen egy hierarchikus viszony alakul ki, és pont ez a probléma. Mert amikor valaki támad, az kissé föleleveníti bennünk azt, amikor egy szülő ránk ripakodik, és mikor valaki védekezik, akkor pedig fölelevenednek bennünk azok az első életéveknek az élménye, jó, kicsi vagyok, béna vagyok, jaj, elrontottam, nem is tudom, jaj, és kialakul egy hierarchikus helyzet. Miközben mi akkor vagyunk a meghittségben, hogyha egy mellérendelő viszonyban két szabad gyerek és két szabad felnőtt és két szabad szülő találkozik a mi kapcsolatunkban. Ez egy egész más minőség lesz, mert akkor a szabad szülők tudnak gondoskodni, törődni, biztonságba helyezni magukat és a társukat. Mikor kritizálok, bántok, ítélkezem, akkor a biztonságérzetünk megrendül. Hát pont abból a meghitt világból vagy fészekből rugdossuk ki egymást, ez akkor is így van, hogyha én védekezéssel válaszolok, mert akkor ott egy alávetett gyerek próbálja menteni a bőrét. Hát abból nehezen lesz egy meghitt esti beszélgetés.
Sokszor gondoljuk azt, hogy hát a bennünk lévő gyermekre nincsen szükség, felnőttnek kell lenni, az a jó, hogyha minél inkább felnőttnek érezzük magunkat, és hát a gyermeki részünket azt pedig meg kell haladni valamilyen módon. Reális ez a megközelítés?
Tulajdonképpen nem, egyáltalán nem reális, illetve az lehetséges, hogy valaki teljesen elszakad ettől a részétől. Hiszen a gyermeki részünkhöz kapcsoljuk, nyilván ezek modellek, de hát a személyiségnek van egy olyan része, ahol az elevenség van, a kaland van, a rácsodálkozás van, az izgatottság van, a lelkendezés van, a fölfedezés van, a játékosság van, a spontaneitás van. Hát ez a gyermeki részünk. Tehát eltávolodhatunk a személyiségünknek ezektől a részeitől, kétség kívül akkor hát nagyon felnőttesek leszünk, meg nagyon felelősségteljesek, és ez a részünk akkor rendben van, csak a személyiségünknek egy nagyon-nagyon fontos része nem nyer kifejezést, és általában ez az egyensúlyvesztés előbb-utóbb kezdi megbosszulni magát. Például, hogyha a játékosság, a gyermeki részünk kikerül a társkapcsolatból, akkor a színünket veszítjük. Akkor az életnek az élvezete tűnik el. Akkor a spontaneitás, a játékosság pont az, ami miatt azt mondjuk, hogy hey, na, szép az élet. Na, akkor ezt nem fogjuk mondani.
Hogyha a gyermeki részünkkel nem ápolunk kellően jó kapcsolatot, nem figyelünk rá, nincsen jelen az életünkben, akkor milyen megnyilvánulási formák, vagy milyen cselekvések segíthetnek abban, hogy visszataláljunk ehhez a gyermeki részünkhöz. Illetve ezzel kapcsolatban arra is kíváncsi lennék, hogy mi az, ami miatt hajlamosak vagyunk a gyermeki részünket eltávolítani magunktól valamilyen módon.
Kétség kívül ez egy nagyon nagy téma, és általában a gyermeki részünktől való eltávolodásnak az az oka, hogy amikor gyerekek voltunk, tehát a szó szoros értelmében ebben a részünkben voltunk, mert hát nem is tudtunk máshol lenni, akkor olyan sérelmek, igazságtalanságok, hiányok, vagy a gyermek természetes szükségleteire, amelyek sok irányúak, tehát egyrészt a gondoskodásra is szükségünk van, a törődése is, de szükségünk van az autonómiára, szükségünk van a játékra, a játékosságra, de szükségünk van szabályokra is. Szükségünk van személyekre, de szükségünk van tárgyakra is. Tehát a gyermeki szükségletek igencsak színesek, és egymást kiegészítőek is. Tehát már pusztán azáltal, hogy bizonyos szükségleteinkre a szüleink jól válaszolnak, másokat pedig elhanyagolnak, már ez elégséges lehet ahhoz, hogy bizonyos gyermeki részeink kárt szenvednek. Most a konkrét bántalmazásról ne is beszéljünk. Tehát a gyermeki részünktől azáltal távolodunk el, hogy valamikor, amikor gyerekek voltunk, a szüleink ezeket a részeinket nem fedezték föl, nem értékelték, nem tartották fontosnak. Rosszabb esetben kifejezetten becsmérelték, kifejezetten elítélték, bántották, büntették. És ezért mi mást is tehettünk, abban a dilemmában, hogy muszáj a szüleinkhez kapcsolódni, mert tőlük kapjuk az ételt, az italt, a gondoskodást, az érzelmi törődést és mindent, ezért a gyerek általában azt a döntést hozza, minél korábbi vagy minél súlyosabb a sérültség, hogy nem a szüleitől távolodik el, hanem a saját belső részeitől. Föladjuk ezeket a részeinket, hogy fönntarthassuk a szüleinkkel való kapcsolatot.
Hogyan tudjuk újra felvenni a gyermeki részünkkel a kapcsolatot? Hogyan tudjuk fölépíteni, föl tudjuk építeni ezt felnőtt korban?
Tulajdonképpen nem kell fölépíteni, nem ezt a kifejezést használnám, nem azért, mert most kritizálni akarok, ahogy erről beszéltünk, hanem hanem hogy fölfedezésre van szükség, megtalálásra, hogy tulajdonképpen, hiszen ez a részünk van, hogy már 5 éve vagy 50 éve arra vár, hogy én ránézek és megkérdezem, hogy mi van veled. De a realitáshoz az is hozzátartozik, hogyha nagyon komoly bántalmazás ért engem, és a komoly bántalmazás az nem onnan számít, hogy én azt gondolom itt felnőttként, hogy komoly-e vagy nem, hanem hogy a gyerek ott és akkor az hogy élte át. Tehát egy bántalmazott gyermek felnőttként a gyermeki részét azért is utasítja el, mert ezzel távolságot tud tartani a saját fájdalmaitól, esetleg traumatikus eseményektől és élményektől. Ezért tehát naivitás azt mondanunk, vagy gondolnunk, hogy nosza, akkor mindenki fedezze föl 2017-ben a gyermeki részét. Mert például azok, akik gyerekkorukban traumatizálódtak, bántalmazásokon estek át, ők egyáltalán nem akarják fölfedezni és közel tudni magukhoz a gyermeki részüket, és ez nagyon érthető, mert akkor ugyanolyan kiszolgáltatottságban rájuk szakadna mindaz az érzés és élmény és fájdalom, ami már gyerekkorban sem volt átélhető, túl soknak bizonyult, ezért el kellett távolodni vagy távolítani magunktól. Ezért például, ha valaki egyáltalán nem vesz tudomást a gyermeki részéről, sőt, fél tőle, vagy esetleg dühös rá, vagy undorodik tőle, akkor általában az első lépés nem a gyermeki rész fölfedezése, hanem a felnőtt rész megerősítése.
Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk a Teljességre hangolva műsorában. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és állandó szakértőnk.
Pál Feri.